menekült áradatnak kimeríthetetlen tartalékai vannak Törökországban. Onnan indul útjára a világ eheti műsora. Görögország persze csak az első állomás az Unióban. Németországról kiderül, hogy ezreknek nem elég jó, és még Dánia sem sokaknak kell. Aki odáig eljut, Svédországba vágyik. Közben Törökországban valóságos háború zajlik a fegyveres erők és a kurd gerillák között. Végül a világ Bukarestbe kalauzol el. Korrupció vádjával őrizetbe vették ugyanis a román főváros befolyásos polgármesterét. Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország hadi anyagot és humanitárius segítséget szállít a lázadók ellen egyre nehezebb helyzetben küzdő szíriai kormánynak. A brit miniszterelnök engedélyt kért a parlamenttől arra, hogy Irak után Szíriában is bevethessék a brit légierőt. A norvég külügyminiszter közölte, hogy egy norvég állampolgárt is túszulejtettek Szíriában az iszlamista fegyveresek. Az Európai Parlament megszavazta 40 ezer menekült befogadását. Az év végéig még háromszor ennyit terveznek átvállalni a frontországoktól és Németországtól. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt kérte a török miniszterelnöktől, hogy állítsák helyre a tűzszünetet a kurd fegyveresekkel. És most lássuk, honnan indulnak Európai Uniós útjukra az ázsiai bevándorlók. Tudja-e a kedves néző, honnan származik a mauzóleum szó? Hát Halikarnassosból. Élt itt a perzsáknak egy Mauszólosz nevű helytartója, és az ő kriptáját nevezik Mauszóleumnak, latinosan Mauzóleumnak. Ez volt az ókori világ hetedik csodája. Azóta csak nem 2500 év telt el. A várost ma Bodrumnak hívják. Az itteni görögök az első világháború után, amikor Törökország fegyverrel megszerezte ezt a vidéket, további másfél millió keleti göröggel együtt elmenekültek. De Görögországba, például a közeli Kós szigetére kellemes kirándulásra indulnak innen a turista hajó. A legtöbb utas azonban nem turista, és illegálisan próbál átkelni. Lelkiismeretlen embercsempészekre bízzák sorsukat, és életveszélyesen túlterhelt csónakokban igyekeznek átkelni Görögországba. Itt látható egy félig elsüllyedt hajó, 46 emberrel a fedélzetén. Egy görög utas szállító mentőhajója sietett a helyszínre a parti őrség riasztására, és mentik ki az utasokat, majd ápolásba is veszi őket a személyzet. A török rendőrség nagyritkán elfogja a szíriai és afgán illegális migránsokat. A menekült ugyanis addig jogosult az illegális határátkelésre, amíg a közvetlen veszély elől menekül. Utána nem. Ezt közlik a török rendőrök az elfogottakkal, akik nyugodtan beletörődnek sorsukba. Holnap majd újra megpróbálják. Az Európai Unió területén már egészen más a hangulat. Itt az embernek jogai vannak. Mivel pedig a görög hatóságok nem győzik a munkát, naponta kitör a tiltakozás. Fiatal férfiak, akiket bizonyára valamelyik háborúzó fél soraiba soroznának be, ha meg nem szöktek volna, azt kiabálják, hogy Athénba akarnak jutni. Egyelőre. A görögök viszont jegyzékbe veszik őket, igaz, többnyire bemondás alapján, mert igazolványa szinte senkinek sincs. És pedig azért nincs, mert személyazonosságot tanúsító okmány nélkül senki sem utasítható ki. Különben mindegy is, hogy lassú-e a regisztráció, hiszen az athéni kormány által bérelt két komphajó érkezését úgy is meg kell várni. Amikor aztán megérkezik a hajó, megostromolnák azok, akiket még nem regisztráltak, pedig a görögök csak azokat engedik fel, akik fel tudják mutatni a regisztrációs lapot. A fiatal tiltakozók összecsapnak a rendőrséggel, de a rendőröknek csak a komphajó bejáratát kell védeniük. A tüntetők nem is tudnak áttörni ezen a szűk szakaszon, sőt, a rendőrök visszaszorítják őket a befogadó állomásra. Amikor a kormány által bérelt komphajón megérkeznek Athén kikötőjébe, Pireuszba, nagy a megkönnyebbülés. Ez az afgán fiatalember azt mondja, Allah megsegítette őket, és most már bizonyára elérik a kitűzött célt. A szárazföldön már nincs áthághatatlan akadály. Ha elég határozottak és elég nagy tömegben próbálkoznak, úgy érzik, semmi meg nem állíthatja őket vágyaik földjéig, Németországig. Vagy még tovább. A következő részben a németországi fogadtatással folytatjuk.
Folyamatosan érkeznek a migránsok a körmendi gyűjtőpontra, ahonnan néhány óra elteltével gyalogosan indulnak tovább Ausztria irányába, és át is kelnek a határon. A helyszínen van Németi Mária. Szervusz Mária, mi a helyzet most? Nagyon sok embert látok a hátad mögött. Mi történik?
Így van, jól értesültünk, hogy körülbelül egy órája megérkezett két busz 70 fő migránssal, akik valóban megpihentek a körmendi táborban, ettek, ittak, ott van tisztálkodási lehetőségük, majd a szokásos útvonalon több rendőrautó és körülbelül 8-10 rendőr segítségével elindultak a megszokott úton, tehát Pinka-Mindszenti határ átkelő helyig. A rendőrök épp most zárták le a 8-as főutat, most megvárták, hogy a csapat egybe legyen, hogy csak egyszer kelljen lezárni ezt a főutat, innen rákanyarodnak egy mellékútra, ahol már csak Vasalja, Magyarnádalja településeken kell keresztül menniük, körülbelül 8 kilométer áll még előttük. Ez egyébként egy jóval fiatalabb összeállítású csapat, kevesebb kisgyerekkel, mint az előbbiek, így sokkal dinamikusabban, gyorsabban tudnak haladni. Mindössze 10-15 fő maradt eddig le, kisgyerekek, akik nem bírták tartani a tempót, de ővelük ugyanúgy a rendőrök ott vannak, mellettük vannak, átkísérik őket majd ezen a főúton, és aztán kísérik tovább őket egészen a határátkelő helyig.
Melyikhez szerinted ők is hegyes halmot veszik, vagy vették célba?
Nem, ez a Pinka-Mindszenti határátkelő hely. Tehát ez itt Körmenden keresztül jönnek a migránsok, és ez 16 kilométert kell körülbelül gyalogolniuk.
Mária, volt már, vagy tudsz róla, hogy volt arra példa, hogy ezt a határátkelő helyet vette igénybe migráns csapat?
Természetesen a mai nap már délben itt a Pinka-Mindszenti határátkelő helyen, és tegnap este is az a turnus, akik Szegedről érkeztek, ugyanezt az utat tették meg. Tehát Körmendén letette őket a busz, ott tisztálkodtak, ettek, ittak, kicsit megpihentek, és utána ugyanúgy rendőri segítséggel végigjönnek ezen a 16 kilométeren, majd egyszerűen átsétálnak a határon, ahol a határ túloldalán pusztán 5-6 osztrák rendőr várja őket 2-3 busszal, és felterelik őket a buszokra, és viszik őket tovább.
Tehát akkor az osztrák hatóságok már mindenről tudnak, és várják őket a túloldalon. Németi Máriának nagyon szépen köszönjük.
Amikor a múlt hét végén a balkáni útvonalról megérkezett Münchenbe a menedékkérők első nagy csoportja, a rendőrség fegyelmezetten fogadta, hogy 20 000-nél is többen voltak. Ezt még Győzik hellyel. Ez itt egy kiállítási pavilon, 2500 tábori ágyat helyeztek el benne, és maradt még hely néhány száznak. München összesen még egyszer ennyi menekültet tud befogadni, ezért az utasok többségét más városokba irányítják tovább. Ha Németország az év végéig 800 000 menedékkérőt fogad, az persze nem világrengető ahhoz képest, hogy csak a török származásúak több mint 3 milliónyian vannak, de maga a kancellárasszony is úgy látja, hogy ez a bevándorlási hullám változtatni fog Németország képén. A Szociáldemokrata párt elnökével, koalíciós partnerével együtt tartott sajtóértekezletén azt kívánta, hogy a változás eredménye pozitív legyen.
Was wir jetzt erleben, das ist etwas, was unser Land schon in den nächsten Jahren auch weiter beschäftigen wird, verändern wird, und wir wollen, dass es sich zum Positiven verändert, und wir glauben, das können wir schaffen.
A kormány és a helyi hatóságok óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy jól induljon ez a hosszú folyamat. Dortmundban arab nyelven üdvözölték az érkező szíriaiakat a pályaudvar hangszóróin át, az utcán pedig helyiek egy csoportja tapssal fogadta őket. De mindenki tudja, hogy a menekültek iránti rokonszenv fokozatosan csökken, és a kormánynak meg kell mutatnia, hogy más országokat is bevon a menekültek elhelyezésébe. Gabriel alkancellár és gazdasági miniszter nyíltan kilátásba helyezte, hogy ha ez nem sikerül, akkor Németország visszaállíthatja a határellenőrzést.
Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, diese offenen Grenzen zu erhalten. Aber jeder muss wissen, dass auf Dauer, wenn es sich immer nur auf 3 Länder konzentriert, die Debatte ganz schnell eine andere werden wird.
Kívülről is megpróbálnak bekapcsolódni a vitába, nem is akárkik. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter külön sajtóértekezletet hívott össze, hogy elmondhassa, mi lenne a helyes megoldás. Tudni illik, azok viseljék a terheket, akik a menekült problémát létrehozták. Putyin orosz elnöktől Vlagyivosztokban a keleti gazdasági fórumon azt is megtudhattuk, pontosan kiről van szó. Szerinte Amerika felelős a menekült válságért, mivel saját rendszerét akarta ráerőltetni a Közel-Keletre, és emiatt szűnt meg a térségben a stabilitás.
Я с удивлением смотрю сейчас на то, как некоторые американские средства массовой информации критикуют Европу за избыточную, как они считают, жесткость по отношению к мигрантам. Но Соединенные Штаты не несут такой нагрузки с миграционным потоком. А Европа, следуя американским указаниям, теперь несет такую серьезную нагрузку.
Európában enélkül sem minden ország lelkesedik a migránsok befogadásáért. Az európai külügyminiszterek értekezletén elsősorban a kelet-közép-európaiak közölték, hogy kötelező kvótákat nem tudnának elfogadni, és különben sem sok értelme lenne, mert ha a menekültek nem akarnak náluk maradni, úgyis továbbállnának. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője figyelmeztetett, hogy a menekült probléma nem múlik el egyhamar. Jobb lesz beletörődni, hogy együtt kell élni vele.
And the sooner we accept it psychologically and politically, the sooner we will be able to respond in an effective way.
Ennek ellenére például Dánia sem tolakszik, hogy minél több szíriait fogadhasson be. Beirutban a lapok a dán kormány hirdetéseit közlik, amelyek arról akarják lebeszélni a Libanonban élő szír menekülteket, hogy Dániában keressenek menedéket, mivel hogy az ottani menekültellátást a felére csökkentették. Azt nem teszik hozzá, hogy így is eléri a havi 800 eurót. Kopenhágában néhány helyi lakos megkísérelte, hogy a németországihoz hasonló ünneplésben részesítse az érkező menekülteket. Elég mérges elutasítás volt a válasz. Az újonnan érkezők Svédországba tartanának ugyanis. Mint kiderült, ezreknek nem volt elég jó Németország. A dán rendőrség százával fordította vissza őket, de 3000-en ott maradtak. A kezdetben határozott Dánia végül mégis átengedte valamennyiüket Svédországba, a svéd kormány legnagyobb bosszúságára.
Egymástól tanulnak a KKV-k. Vállalkozói csereprogram indul hazai és külföldi cégvezetők számára. Superstrádán a vállalkozások. A legújabb GINAP pályázatnak köszönhetően az egész országban elérhető lesz a széles sávú internet, amely jelentősen megkönnyíti a hazai cégek életét és új piacokat is nyit. Ezekkel a témákkal is várja Önöket a Profit Hét. Szerdán a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Hogy tudjuk, mi a látszat és mi a valóság. Hogy mi jogos és mi igazságos. Hogy mit válasszunk és mit kerüljünk. Kosár. Magazin a holnap tudatos vásárlóiért. Minden csütörtökön a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Immár hagyományosan Budapesten a hősök terén. A Kárpát-medence leggyorsabb lovasai szállnak versekbe a településükért, a dicsőségért, a győzelemért. Nemzeti vágta. Újra nyerekben a nemzet. Jövő vasárnap a Dunán.
Csak egy perc hírek röviden, Mátyus Kati vagyok.
Minden tűrés határon túllép az osztrák kancellár Magyarországot illető kijelentéseivel, amikor párhuzamoton a holokauszt és a jelenlegi bevándorlási hullám okozta kihívások között, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Werner Faymán nyilatkozataival hátráltatja, hogy létrejöjjön egy közös európai megoldás a válság kezelésére. Folyamatosan érkeznek a migránsok a Hegyeshalmi vasútállomásra, honnan továbbra is gyalog haladnak az egyes úton lévő kis határátkelőhöz Ausztriába. Nikelsdorfból, azaz Miklósalmáról busszal utaznak tovább Bécsbe. Elkezdődött a vasúti kapu építése Röszkénél a zöld határon, ott, ahol az elmúlt hónapokban ezrével jöttek át az illegális bevándorlók Magyarországra. A kaput katonák, rendőrök is fogva tartottak, építik. 100 fölé emelkedett a mekkai nagymecsetnél történt tragédia halálos áldozatainak száma. Tegnap egy daru dőlt az épületre, több mint 200-an megsérültek.
Köszönöm a figyelmüket, hamarosan jövök újabb egy percre.
Törökországban megalakult az új kormány, de csak átmeneti feladattal. November 1-én rendkívüli választást tartanak, mert a júniusi választáson az iszlámvallási alapokon álló kormányzó párt nagy meglepetésre elvesztette parlamenti többségét. Igen ám, de miből gondolja Erdoğan elnök, hogy őszre meg lesz a parlamenti többség, amely júniusban még nem volt meg? Mint a Világ műsora beszámolt róla, egy marxista kurd ifjúsági szervezet gyűlésén bomba robbant, és több mint 30 fiatal vesztette életét. A merényletet a szomszédos Szíriából átküldött iszlamista tettes követte el. Az áldozatok temetése napján és a rákövetkező hetekben heves tüntetések voltak a kormány ellen, mert a kurdok úgy látták, hogy a hatóságok összejátszanak az iszlám állammal. A kormánynak erre az volt a válasza, hogy úgynevezett párhuzamos háborút hirdetett az iszlám állam és a marxista kurd fegyveres párt, a KKP ellen. A kurdok úgy látják, hogy az iszlám államot a török légierő csak tessék-lássék támadja, őket viszont annál hevesebben. És nem csak török földön, hanem Irakban és Szíriában is. Válaszul kurd fegyveresek szinte naponta támadnak meg rendőröket és katonákat, és ezeknek a támadásoknak szinte mindig van halálos áldozatuk. A kamerák rendszerint csak a helyszínelésre érnek oda, de most kivételesen már a lövöldözés közben ott volt egy a helyszínen. Szerencsére csak távolról követte az eseményeket, ilyesmit közelről nem lenne etikus mutatni. Tunceli városában járunk úgy félúton Ankara és a szír határ között. Két kurd fegyverest látunk egy rendőrségi épület tövében. Nem tudjuk, milyen támadást terveztek, minden esetre hiába lapulnak az épülethez, hogy bentről ne lehessen őket tűz alá venni, szinte minden irányból lövik őket. Egy kislány már súlyosan megsebesült a kereszttűzben. A mentők halált megvető bátorsággal a lövöldözés végét meg sem várva látják el. Az egyik mentőtiszt is megsebesült. Közben a katonáknak sikerült eltalálniuk a kurd fegyvereseket, és abba sem hagyják, amíg biztosan meg nem ölik őket. Nem biztos, hogy ez a törvényes megoldás, de kegyetlen ez a háború. A török állam 30 éven át háborúzott a kurd gerillákkal, hiába, pedig több tízezer ember vesztette életét. A harcok két évi tűzszünet után újultak ki, és azóta két hónap alatt már 70 rendőr lelte halálát. A kurdok több száz harcost vesztettek. A kurdok lakta városok lakói különös életet élnek. Diyarbakir lakóinak többsége kurd. Elvben béke van. Kerékpáros gyerekek haladnak el egy földmunkagép mellett. Csak hogy a gép nem építkezéshez vagy útkarbantartáshoz segítkezik itt hétvégén. Az utat zárja el, mert odébb a városközpontban lövöldöznek. Két rendőr meghalt, három pedig megsebesült. A rendőrség fel akart oszlatni egy tiltakozó tömeget, és eközben lőtték a gerillák az egyik alakulatot várról indítható gránáttal. Sötétedéskor kijárási tilalmat rendeltek el, és a légierőt is igénybe vették. Az elnök a kurdokat okolja a háború kiújulásáért.
İslam alemi birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu bu dönemde sürekli yeni çatışmalara, kardeş kavgalarına, parçalanmalara sahne oluyor.
A kurdok viszont meg vannak győződve róla, hogy Erdoğan elnök a háborús pszichózis légkörében reméli megnyerni a novemberi parlamenti választást. Ha a 13%-os kurd pártot sikerülne lenyomnia a 10%-os parlamenti küszöb alá, még a vágyott kétharmad sem lenne elérhetetlen. Így látja a kurd párt elnöke is.
Şu anda ülkedeki en büyük çılgınlık AKP tarafından dayatılan çılgınlıktır. Başka da başka da bize savaş dayatan yok. Toplum barış istiyor.
Szélső jobboldali csoportok ezek után megrohanták a mérsékelt kurdpárt isztambuli székházát. A támadók azt gondolják, hogy a kurdpárt a marxista KKP fedőszervezete. A székház biztonsági kamerái rögzítették, ahogy a rendőrség könnygázt fúj rájuk. A könyvtárban tűz ütött ki, valószínűleg benzines palackot dobtak be a támadók. Közben kiderült, hogy ez nem elszigetelt akció volt. Egyetlen egy napon a kurdpárt 126 irodáját támadták meg országszerte.
Dirigens, aki a felhők között is pontosan tudja, mit akar. Tréner, aki tanított már egeret és medvét is, de aki a felelős gazda nevelését tartja a legfontosabbnak. Hétköznapi kötéltáncos, aki nem hétköznapi magasságokba uralta az elemeket és a gondolatait. Tessék, minden kedden a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Nógrád, Drégely, Salgó, Somoskő és Fülek. Sok millió éves vulkánokon álló, sok száz éves várromok, amelyek már aranyt és petőfit is megihlették. Igaz történetek és legendák az északi vártúrán. Felhőbe hanyatló romokkal és hegycsúcsokkal. Itthon vagy, a nógrádi várak. Pénteken a 9 és a 17 órai híradók után az M1-en.
Ifjúság. Népzene.
Sokan mondják, hogy hegedű a legnehezebb hangszer.
Néptánc.
Nagyon tehetséges vagyok.
Népdal.
Nagyon jó egy ilyen népdal körbe tartozni.
Hagyomány.
Én szívesebben hallgatok népzenét, mint mondjuk popot vagy rockot.
Örömzene.
Szerintem nagyon vagány.
Élmény.
Jól érzem magam, mert szinte idézőben buli az egész.
Őrszállott tapáva 2015. Harmadik területi válogató. Pénteken este a Dunán.
Vasárnapra virradó éjszaka őrizetbe vették Bukarestben a román főváros főpolgármesterét, Sorin Oprescut, miután tetten érték, hogy egy közvetítőtől, egy önkormányzati intézményvezetőtől 25 ezer euró kenőpénzt vett át. A román korrupció ellenes ügyészség, vagyis a DNA ügyészei szerint Oprescu egy jól szervezett hálózatban vett részt a bukaresti főpolgármesteri hivatalnál, amely azzal a feltétellel adott megbízási szerződéseket különböző cégeknek, hogy azok nyereségük egy részét továbbadják a városháza döntéshozóinak. A kivitelezők a nyereségük harmadát tarthatták meg a DNA szerint, a többi a városháza tisztségviselőihez jutott. A főpolgármester 10%-os részesedést kért a szerződések összértékéből. Ezek a felvételek még augusztus végén a bukaresti Gheorghe Enescu Zenei Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján készültek, ahol a polgármester arról beszélt, hogy kiviszik a koncerteket az utcára is, mert a szimfonikus zene nem csak a magas kultúra iránt fogékony embereknek tetszik. A főpolgármester nem óckodott a bulvár szerepléstől. Első ciklusa elején 2008-ban a Ceausescu által épített bukaresti népháza előtt szerveztek egy Guinness rekord kísérletet a világ leghosszabb kolbászának elkészítésére. Sikerült. A miniszterelnökkel való kapcsolatára jellemző, hogy az elbukott elnökválasztás napján Viktor Ponta rögtön a felesége után említette a polgármestert, mint akinek a szép jövőjéért ment el szavazni. Önmagára.
Am votat pentru convingerea mea, după 25 de ani de tranziție, Daciana, eu, Sorin Oprescu, toți ceilalți, n-o să mai fim încă o generație de sacrificiu.
Oprescu korábban a kormányzó szociáldemokrata párt szenátora volt, és jól lehet 2008-ban és 2012-ben is függetlenként választották meg Bukarest főpolgármesterévé, az utóbbi esetben maga Viktor Ponta miniszterelnök kampányolt mellette. Az a kormányfő, aki ellen szintén nyomoz a DNA. A szintén szociáldemokrata Viktor Ponta volt az első hivatalban lévő miniszterelnök Romániában, aki ellen korrupcióvádjával eljárás indult. Bár az ország elnöke felkérte, hogy mondjon le, a miniszterelnök maradt.
Domnul Ponta,
Ponta úr feláldozta Románia érdekeit a saját érdekeivel szemben. Emiatt azt mondom, A mai egy szomorú nap a román demokrácia számára. Viktor Ponta miniszterelnöknek több lehetősége volt. A legjobb és a legtiszteletreméltóbb az lett volna, hogy lemondjon, és az igazságszolgáltatás rendelkezésére álljon.
Mint adásainkban többször megmutattuk, a román hírtelevíziók szinte naponta mutatnak be bilincsbe vert bukaresti politikusokat. A köztisztviselők korrupcióját vizsgáló ügyészség, a DNA, 2014-ben több mint 1000 vádlottat juttatott bíróság elé, és az idei év első felében közel 3000 iratcsomót állítottak össze. A volt pénzügyminiszterről például kiderült, hogy aranyrudakba és méregdrága festményekbe fektette a csúszópénzt, és amikor elkezdték ellene a vizsgálatot, befalasztatta az értéktárgyakat. Sok megvádolt politikus azzal vádolja az ügyészséget, hogy átvette a hatalmat, és a titkosszolgálat segítségével lecseréli a politikai elitet. A DNA vezetője derűsen hárítja el a vádat.
Bennünket nem érdekel, mi történik a politika színterén. Vizsgálatainkat a hatáskörünkbe tartozó bűncselekményekre összpontosítjuk. A törvénynek megfelelően szerzünk bizonyítékokat. Nem a pártjuktól, hanem a tisztségüktől függően válogatjuk ki a vizsgálat alá vont politikusokat. Mert bizonyos tisztség az Országos Korrupció Ellenes Igazgatóság hatáskörébe kerülésével is jár. Az idők folyamán minden pártból vizsgáltunk embereket, tehát bennünket nem érdekel, vagy nem vezérel az, hogy nyomozásainknak politikai szintű következményei vannak.
A tettenérés idején a főpolgármesternek az egyik önkormányzati intézmény vezetője adta át a pénzt. A 25 ezer euró az első részlete volt egy összesen 60 ezres összegnek. Az ügyben feljelentőként szereplő 4 vállalkozótól ennyit kértek a politikus számára a közvetítők. Eddig a vezető kormánypártban készténynek tekintették, hogy jövőre is Oprescu-t támogatják a bukaresti főpolgármester választáson. A letartóztatás azonban alig, ha nem a főpolgármester politikai karrierjének végét jelenti.